hogyha ténylegesen olyan munkahelyek nagy sorozata fog megjelenni a BYD-nál, ahol nagyon könnyű az átfordítható tudás a jelenlegi tudásbázissal, tehát ahova nem feltétlenül kell ilyen gépipari, műszaki végzettség, és az emberek tömegei elindulnak a BYD gyár irányába a jelenleg meglévő kis- és középvállalkozásokból, mert mondjuk versenyképes fizetést tud biztosítani egy ilyen globális vállalat, akkor az az eddig nagyon-nagyon divers vállalkozás szerkezetet veszélyeztetheti.
Sziasztok! Folytatjuk akkor a beszélgetést a BYD gyárról, és most a gazdasági hatások, a munkaerőpiaci hatások lesznek előtérben. Itt van velem Kovácsik Tamás. Szervusz, Tamás!
Szervusztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Tamás a Szegedi Tudományi Egyetem tanára még ebben az évben, a társadalomföldrajz tanszéken. A társadalomföldrajznak a szakértője és a Választási Földrajz blognak az alapítója és a szerzője. Fontosnak tartottuk azt, hogy a városfejlesztés, illetve az ökológiai környezeti hatások mellett egy ilyen nagy beruházás esetében beszéljünk a gazdasági, munkaerőpiaci hatásokról is. Olyan mértékű ez a beruházás, hogy ez elengedhetetlen, és itt egy jövőben ugye arról beszélünk, hogyan lett mindannyiunknak egy jövője, de hát az is fontos, hogy hogyan van mindannyiunknak egy jelene, és a dolgozók, a munkavállalók, illetve az a szűkebb és tágabb környezet, ahol ez a gyár elhelyezkedik, milyen hatásokkal jár. Az első kérdés, amit összeírtunk, az a munkahelyteremtésre vonatkozik. Hogyan látod, milyen hatással lép fel konkrétan Szegeden és Szeged környékén a BYD gyár a munkaerőpiacon? Korábban a Nagy Sándorral készített beszélgetésben Sándor említette, hogy egy ilyen egy órás utazó távolság körülbelül lehet az, ami egy ilyen vonzás körzetnek tekinthető. Több aspektusban meg részleteiben hogy látod ezt a kérdést, hogy közelítenéd meg?
Igen, tehát itt több szempontot kell majd figyelembe venni, amikor a BYD-nak a közvetlen munkaerőpiaci hatását számba kell vetni. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy még ellentétben Kecskeméttel vagy Győrrel nem feltétlenül vannak gépipari hagyományai például Szegednek, így hogy hogyan ágyazódik be majd Szegednek a gazdaságába önmagában a BYD gyár, ez elég erősen kérdéses, de ugye láthattuk azt is, hogy például Kecskemét vagy Győr esetében maga a beruházó működött együtt a helyi felsőoktatási intézménnyel, és ezáltal mondjuk a felsőoktatási szürkeállomány kibocsátást is elősegítette. Mindazonáltal Szeged is rendelkezik mérnöki karral, de sokkal kisebb a jelentősége jelenleg az STE 11 karán belül, mint mondjuk akár a természettudományi, vagy akár az általános orvostudományi karnak. Úgyhogy ebben egy nagy változásra van szükség, hogyha Szeged önmagában meg szeretné oldani azt, hogy a helyi munkaerő, a helyi munkavállalók részt vegyenek amúgy a BYD gyárnak akár a felépítésében, vagy akár az üzemeltetésében. És itt ugye 2-3-4 ezer fős kezdeti munkavállalói felszívásról beszéltek, és 10 000 embernek az összfoglalkoztatásáról. Jelenleg a 2023-as adat alapján Szegeden a nyilvántartott álláskeresők száma összesen 1500 fő.
Wow.
Tehát ez lényegében egy ilyen 1,4%-os munkanélküliség, ami lényegében szinte, hogy nem létezik Szegeden munkanélküliség. Azért ez nem jellemző a teljes régiónak az összes településére, hogy ennyire jó munkaerőpiaci helyzettel rendelkezik. Ott van akár Békés megye, ott van akár Csongrád megyének az északi része, vagy akár Vajdaságban lakó magyarok is akár, ugye, ami ez az egy órás hát közlekedési távolságon belül találhatók, tehát hogy rájuk lehet alapozni egyrészt, viszont ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy eddig a gépiparnak nem volt egy nagy hagyománya a térségben, ezáltal hiány lesz erre képzett munkaerőre. Itt viszont hozzá kell tenni azt, hogy már van egy nagy gyár, van egy nagy összeszerelő üzem, ugye Kecskeméten a Mercedes gyár. Oda viszont már Szegedről is, meg a környékről is mennek munkavállalók, így egy ilyen versengés is elképzelhető például a két üzem között, hogy a jól képzett és erre alkalmas munkaerőkért majd versenyezni fognak. Itt viszont tényleg szűkös a kínálat, tehát nincsen olyan sok szürke állomány, akit lehet ezekben az üzemekben foglalkoztatni, és ugye itt valóban ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ezek a gyárak, ezek úgy működnek, mint mondjuk az 50-es, 60-as éveknek a fordista termelésében, hogy minden egyes munkafolyamatra van egy ember, és csak csavarozni
szuper
kell.
Szuper specializált.
Igen, szuper specializált, és nagyon-nagyon alacsony szintű és betanított munkákra vannak oda téve az emberek, hanem ide nagyon-nagyon sok mérnökre van szükség, nagyon-nagyon sok programozóra, azokat a robotokat kell majd kezelni és programozni, amik amúgy végül összerakják ezeket az autókat, úgyhogy itt mindenképpen specializált tudásra lesz szükség, és nekem azért vannak ilyen kérdőjeleim a fejemben, hogy ezt amúgy a térségből össze tudják-e szedni, hiszen az 1500 munkanélküliből, vagy nyilvántartott álláskeresőből amúgy 875 fizikai foglalkozású, és csak 648 szellemi foglalkozású álláskereső van. Ezek tényleg ilyen, ahhoz képest, hogy amúgy Szegeden amúgy 100 ezer fölött van az aktív korúaknak a száma, ez a pár százas nagyságrend, ez lényegében elhanyagolható
abszolút,
nagyságrend.
Abszolút, hát sokan azért büszkék lennének egy ilyen statisztikára, hogy már abból is egy jó helyzetben volt a város, de hát akkor valószínűleg egy ilyen környező településekből lesz erős felszívó hatású. Hogyan osztik meg a fehér és a kék galléros állomány? Tehát mennyire lesz ténylegesen szükség olyan szürke állományra, ami szűkös és kevesebb van belőle?
Az előbb azt hangsúlyoztam, hogy ugye a fehér galléros szürke állomány specifikus munkakörökben lesz szűkösség, de szerintem amúgy a fizikai, a kékgaléros munkaállományban is szűkösség van, hiszen ott is elképesztő mennyiségű volt a foglalkoztatás bővítés, amúgy egész Magyarországon, főleg a vidéki tereinkben. Olyan munkahelyek létesültek, ahol amúgy felszívták ezt a munkaerőfelesleget a különböző településekről, így amúgy mind a kettőben amúgy akár szűkösség is kialakulhat, és azt még amúgy nem látjuk például, hogy ennek a kettőnek az aránya hol lesz. Viszont azt már látjuk, hogy mondjuk a gyárnak az építésében főleg inkább a kék gallérosok lesznek számottevőek, és amikor majd működtetni kell majd az üzemet, működtetni kell majd a gyárat, akkor fog eltolódni ez sokkal inkább a magasabb szakképzettséget igénylő munkahelyek irányába, de a pontos arányokat
egyáltalán nem tudjuk. Nincsenek számuk, hogy a 3000-ből mennyi.
Nem. Ezt nem tudjuk még.
És hogyha mondjuk a képzéseket nézzük, akkor az, hogy milyen képzéseket biztosít a Vivaldi a leendő dolgozóknak, hogyan fejleszt az itt lévő munkaerőt, erről bármilyen információ, vagy mi az, amit ebben érdemes figyelembe venni?
Itt szerintem az itt lévő német autógyáraknak a példáit érdemes megnézni, mert Győrött is van együttműködés, eléggé szoros együttműködés van az Audi és az ott lévő egyetem között, illetve Kecskeméten is az ott lévő felsőoktatási intézmény között, konkrétan duális képzések garmadája és nagyon-nagyon sok együttműködés van. Erre lehet amúgy számítani, én azt gondolom, a Szegedi Tudományegyetemnél is. Az egy hátrány lehet, hogy eddig még ugye nem volt, ahogy mondtam is, nem volt nagy hagyomány a mérnöki képzéseknek, de ezt előnyére is fordíthatja, hiszen a saját képzési struktúráját itt lényegében teljesen tiszta lappal tudja elkezdeni, és az együttműködést biztosítani a Szegedi Egyetemmel. Már amúgy elindultak együttműködések, nem feltétlenül így, hogy konkrét képzések vannak, vagy nyílnak, szerintem az még azért korai lenne, de például a BYD a különböző ilyen környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos megfelelés seknek már együttműködik az egyetemmel, hogy az egyetemi laborkapacitást kihasználva próbálják ezeknek a környezetvédelmi előírásoknak, határértékeknek megfelelni. Például az intézetben, ahol dolgozom, ott is vannak talajtani minták, amik a BYD gyár területéről származnak, és ott mérik meg ezeket a mintákat, hogy éppen milyen határértékeknek felelnek meg. Úgyhogy az egyetemmel való együttműködés már elindult, és ez biztosan folytatódni fog.
Ugye, amikor itt egy ilyen ennyire egyenlőtlen helyzet van majd, hogy most bocsánat, hogy ezt mondom, de nyilván egy ekkora mértékű elektromos autógyártó ilyen háttérrel, ilyen tőkeellátottsággal, ilyen globális értékesítési statisztikákkal, amik a BYD esetében vannak, fellép egy magyar városban, vagy egy magyar egyetemen, akkor nehéz azért meghúzni a határát, hogy új képzési struktúra lesz kialakítva, ami a cégnek az igényeit is szolgálja, és közben a helyi tudás terméshez hozzájárul, vagy gyakorlatilag egy teljesen korporát egyetem jön létre, ami csak a cégnek az igényeit tudja kiszolgálni, és az akadémiai függetlenség, a kutatás, az innovációnak az elősegítése az pedig kevésbé kerül előtérbe. Neked egyetemi dolgozóként mi a benyomásod, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy ez tényleg egy gyümölcsöző, nyertes-nyertes együttműködés legyen?
Ez egy rendkívül kardinális kérdés lesz szerintem Szeged jövője szempontjából, és ebből a szempontból azért jó helyzetben van a Szegedi Tudományegyetem, hiszen ahogy mondtam is, a képzési portfóliójában azért elég markánsan jelen vannak a természettudományok, az orvostudományok, gyógyszerésztudományok. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha még létre is jön egy ilyen nagyon-nagyon szoros együttműködés, és hogyha a BYD próbál nyomást gyakorolni arra, hogy amúgy a mérnöki szakokat, vagy a mérnöki szakok mondjuk egy részét úgy alakítsák ki, hogy az teljes mértékben megfeleljen, és a BYD igényeit támaszza alá, attól még az egyetem több lábon is áll, így azt nem gondolom, hogy teljesen bekebelezné mondjuk a BYD ebből a szempontból a Szegedi Tudományegyetemet, de azért itt még rákötnék egy másik aspektusra is amúgy Szeged munkaerőpiacával, vagy inkább vállalkozás szerkezetével kapcsolatban. És ez szörmentén kapcsolódik, de szerintem kapcsolódik ide ehhez a témánkhoz, hogy jelenleg amúgy milyen létszámú vállalkozások vannak amúgy Szegeden, és a legnagyobb foglalkoztató amúgy pont az emlegetett Szegedi Tudományegyetem. Az össz alkalmazotti létszám amúgy 9100. A legutóbbi 2022-es vagy 2023-as jelentése alapján, szóval ennél amúgy még nagyobb foglalkoztatottságot fog a BYD idehozni.
Ha 10 000 főre felpörgünk a 3 000-ről, ugye?
Pontosan.
Az indulóról.
Viszont a második helyezett az a PIK Szeged, a méltán híres PIK Szeged, a maga 1800 főjével, úgyhogy itt azért Szegeden van egy markánsan divers vállalkozás szerkezet, egy nagyon-nagyon elaprózott vállalkozás szerkezet, ami pont a reziliencia irányába mutatott eddig. Nem véletlen az, hogy például a városvezetésnek eddig nagyon-nagyon erős irányvonala és koncepciója volt, hogy ide nagy beruházót nem engednek. És hogy a kis és középvállalkozásoknak a virágzását az lenne az elősegítendő, és az lenne az elvárandó. Úgyhogy 12 olyan cég van amúgy jelenleg Szegeden, ami 250 fő fölötti foglalkoztatott létszámmal, ami nem egy nagy szám, és amúgy az ott foglalkoztatottaknak is a 12%-a az összfoglalkoztatotti létszámban, tehát konkrétan a Szegeden lévő foglalkoztatottaknak csupán a 12%-a dolgozik amúgy 250 fő fölötti.
Tehát nagyon sok kis és mikrovállalat van.
Nagyon-nagyon sok.
Illetve egy foglalkoztató.
Igen, tehát a lényegében az alkalmazottaknak a 3/4 az 250 fő alatti vállalkozásnál vagy cégnél dolgozik, és amúgy ennél a 12%-nál magasabb az STE foglalkoztatotti aránya, hiszen ott az STN 13%-a dolgozik a szegedi munkavállalóknak, úgyhogy ebbe a vállalkozás szerkezetbe és ebbe a vállalkozás struktúrába fog a BYD belecsatlakozni, ami részben abból a szempontból egy kihívás vagy egy veszély a Szeged vállalkozás szerkezetére, hogyha ténylegesen olyan munkahelyek nagy sorozata fog megjelenni a BYD-nál, ahol nagyon könnyű az átfordítható tudás a jelenlegi tudásbázissal, tehát ahova nem feltétlenül kell ilyen gépipari műszaki végzettség, és az emberek tömegei elindulnak a BYD gyár irányába a jelenleg meglévő kis- és középvállalkozásokból, mert mondjuk versenyképes fizetést tud biztosítani egy ilyen globális vállalat, akkor az az eddig nagyon-nagyon divers vállalkozás szerkezet tehát veszélyeztetheti. Másik dolog viszont, hogyha ez ilyen duálisan tud együttműködni, akkor megmarad a reziliencia, ami ugye a gazdasági, nagy globális kihívásokra való alkalmazkodó képességnek a nyitja, hogy ne csak egy gazdasági ágazatnak legyen kitéve egy-egy város, hanem legyen itt szoftveripar, legyen itt gyógyszeripar, legyen itt nagyon-nagyon sokféle kis és középvállalkozás, mert hogyha tönkre megy, nem tudom, három kis vállalkozás, akkor abban még nem roppan bele egy teljes város, de hogyha egy 10 000 főt foglalkoztató üzem akár csak a kapacitásának a 30 vagy 40%-át kénytelen mondjuk visszafogni, na hát azt már mondjuk megérezné egy egész
és
város.
És azokkal közben azok a vállalkozások kihalnak, ahonnan elmentek ezek az emberek, egyik napról a másikra, azok nem fognak visszajönni.
Pontosan, pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy a rengeteg, de rengeteg előnye, ami ugye az iparűzési adóbevétel, vagy akár a munkaerő felesleg felszívása mellett azért a BYD beruházásnak rendkívüli mértékben veszélyt is jelenthet.
Hát a kitettség az mindenképp nő. Kicsit nekem két dolog tesz ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik az, hogy akkor ez még inkább a Szeged környékének a foglalkoztatottságát is fogja valószínűleg befolyásolni, vagy ha ott, és nem tudom, hogy ez így van, de nagyobb a munkanélküliség, akkor azt tudja jelentősen csökkenteni. Egyrészt, másrészt meg, hogy azért teljesen eltérő munkakultúrák vannak egy kis vállalkozás, mikrovállalkozásban, vagy egy kis foglalkoztatónál versus egy ilyen kínai multinacionális cégnél.
Ráadásul lehet, hogy vannak itt amúgy Magyarországon kínai multinacionális cégek, de azért bőven kevesebb a számuk jelenleg még, mint mondjuk akár a német tőke, vagy az osztrák tőkének a megjelenése Magyarországon, és ahhoz képest is amúgy teljesen más munkakultúra lesz majd jellemző. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy meglévő kérdés és egy meglévő dilemma, hogy akár azok a hatások, amiket megfigyeltünk, akár Kecskemétnél, vagy akár Győrnél, és amik majd várhatóan tapasztalhatóak lesznek Debrecennél a BMW beruházásnál, ott mik lesznek a különbségek, mert biztosan lesznek különbségek. A német tőke egészen másként gondolkodik, mint mondjuk a kínai tőke, és hogyha egy kicsit átevezhetünk a másik részére, hogy nem csak a munkavállalók, nem csak az alkalmazottak körében, hanem akár a beszállítói hálózatok tekintetében. Én azt gondolom, hogy itt is teljesen másként viselkedik mondjuk egy kínai beruházó, vagy egy kínai multinacionális cég, hiszen azt azért olvashatjuk különböző elemzésekben, hogy sokkal inkább szeretik a különböző innovációkat házon belül tartani, a különböző beszállítókat nem csereszavatosan megválasztani, hanem azt is házon belül, vagy legalább Kínán belül tartani. Úgyhogy még Győrben és Kecskeméten is az volt a tapasztalat, hogy ezeknél a német nagyberuházóknál nem tier 1 vagy tier 2-es szinten voltak a magyar beszállítók, ami ugye azt jelenti, hogy a tier 1-es beszállító az közvetlenül a cégnek szállítja be mondjuk az alkatrészeket, vagy a szoftvert, vagy a bármit, és a tier 2-es beszállító az szállít a tier 1-es beszállítónak, ami szállít a nagy multinacionális cégnek, és Győrött is most az a nagy fejlemény, vagy mostanában jutott el arra a magyar beszállítói hálózat, hogy a TIR 2-es szintet elérje.
Ez mennyi után? 20 év után? Vagy
20 év után. Aha. 1993-ban alapították a céget, az első Audi 97-98 környékén gördült le, tehát lényegében még nem is a TIR 1-es szinten vagyunk, hanem a TIR 2-es szinten vagyunk az Audinál is, ez pedig sokkal, de sokkal nehezebb lesz például a kínai beruházóknál, akiknek a vállalatirányítási politikájukban sokkal inkább benne van mondjuk akár a geopolitikai érdekeknek a védelme, vagy a geopolitikai érdekeknek a figyelembevétele, mint akár a német tőkénél.
Pláne egy polarizálódó világban, ahol egy ilyen kétpólusú világrend kialakul, a nyugat és a kelet egyre inkább kieleződik. Ami szerintem még itt fontos, hogy maradva ennél a témánál, amire átteveztél és amit említettél, hogy mennyiben tud tényleg magas hozzáadott értéket képviselni egy ilyen gyár. Itt beszéltük már arról, hogy a akkumulátort is Kínából szállítanák be, nagyon-nagyon nagy sok része az értékláncnak a gyáron kívül teremtődik meg. Vannak erre számítások, hogy hány százalékos hozzáadott értékkel fog bírni, vagy mely tevékenységeket fog pontosan végezni az autógyártásban a létesülő üzem?
Erre is azt kell, hogy mondjam, hogy még rendkívüli mértékben a sötétben tapogatózunk, hogy ez pontosan hány százaléknyi hozzáadott értéket jelent. Azt viszont mindenképpen ki tudjuk jelenteni, hogy a rendkívül alacsony hozzáadott értéket képviselő akkumulátor gyártásnál ez jóval magasabb szint lesz.
Most mondjuk hallgatóknak, hogy a 100%-os hozzáadott érték azt jelenti, hogy ha az első így gyártott szögtől a legördülő autóig, az egy 100%.
Igen.
De hogyha mondjuk a karosszériát máshonnan hozzák az akkumulátort, itt teszik be a kereket, azt is, akkor ez a 100%-os érték, ez csökken.
Igen, és az akkumulátornál, az akkumulátorgyáraknál ez az érték olyan 5% környékén mozog.
Persze, ezt kevesen tudják. Ez így van, hogy a mai akkumulátorgyárak, amiből nagyon sok települ, abban 5%-os hozzáadott érték van. Igen. Mert máshol az anódgyár, máshol a katódgyár, az elektrolitot máshonnan hozzák, és így gyakorlatilag csak összerakják, és készre szerelik?
Igen, és az autógyárakban pedig ez az arány úgy kb. Kétszeres, háromszoros, tehát hogy nem jelentősen tehát ilyen 10-15. Igen, és ráadásul ugye a hozzáadott értéket nem az összeszerelés fogja nagyon nagy részben elvinni, hanem főleg ugye a tervezés, a márkázás, az értékesítés, tehát nagyon-nagyon sok.
Költség alapú leosztás történik akkor ilyenkor, amikor a 100%-ot kiszámítják?
Igen.
Tehát, hogy egy autó került nekünk 100-ba, mint gyártó, és akkor megnézzük, hogy abból mennyi volt a márkázás, az értékesítés, ráosztott alokát költség, megnézzük, hogy mennyibe költ az ajtó, a kerék, a karosszéria, az akkumulátor,
igen.
És mennyibe költ az ember, aki összerakja, és itt az összerakás költség fog mondjuk akkor ebben az esetben kimutatódni.
Pontosan.
Jó.
Igen. És ráadásul ugye itt az is befolyásolja ezt, hogy mennyire vannak mondjuk megfizetve ezek a munkavállalók, hiszen mondjuk egy márkázást Münchenben vagy Frankfurtban elvégző ember sokkal jobban meg van fizetve, igen. mint mondjuk a kecskeméti Mercedes gyárban,
igen.
az összeszerelő üzemben található ember, úgyhogy ez nyilván maga a hozzáadott értéket ez is befolyásolja.
Hát még cserébe, hogyha mondjuk Kínából hoznak ide Kínában gyártott BYD akkumulátorokat, akkor az is olcsóbb lesz.
Bár ez attól is függ, hogy Kína melyik részén gyártják, hiszen vannak már olyan részei Kínának, ahol már jóval magasabb jövedelmet adnak, mint mondjuk Magyarországon. Úgyhogy azért...
Gyártóüzemi szinten?
Akár.
Hoppá, azért ez egy érdekes fejlemény.
Bár nem vagyok Kína szakértő, tehát hogy ezeknek a pontos számait még nem vagyok tisztában, de Kínának a partmenti részén már bizonyos tekintetben már jóval magasabb jövedelmeket biztosítanak a munkavállalóknak, mint Magyarországon például. És az egyfőre eső GDP is már vetekszik az Európai Unió színvonalával, vagy az Európai Unió perifériásabb részeinek színvonalával. Ami egy ekkora országnak azért mindenképpen egy nagy fejlettségbeli különbséget jelent.
Hát igen, itt meg igazából pont, hogy erre rávilágítottál, nagyon érdekes látni azt, hogy mennyire lassan változik a percepciónk ahhoz képest, hogy mennyire gyorsan alakul át a globális termelésnek, vagy a világgazdaságnak a szerkezete, vannak az adott tényezői. A Kínából csak a gagyi jön től, eljutunk odáig, hogy mondjuk egy BYD Seal, egy Tesla 3-as modellhez képest valószínűleg sokkal gazdaságosabb és versenyképesebb a döntés, és ezt mennyire kevéssé követi le a gondolkodásunk.
Igen. Bár még továbbra is azért az benne van, hogy a BYD autók mennyire, legalábbis az árai mennyire sokkal inkább versenyképesek mondjuk egy Teslahoz viszonyítva, azért még egy kínai-amerikai relációban még továbbra is azért nagyon nagy a különbség akár jövedelmek tekintetében, vagy akár GDP per fő tekintetében. Ezzel már mi tudunk versenyezni.
Van még valami, amit kiemelnél az itteni gyártás foglalkoztatottság, vagy helyi munkaerőpiaci hatásokból?
Itt még nagyon-nagyon fontos megemlíteni két tényezőt, egy szegedit és egy az ország más részén található tényezőt. Egyrészt, hogy miért Szegedre esett a BYD-nak a választása. Itt a különböző telepítési tényezőkön túl, ami ugye az autópálya, vagy akár a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a megléte, tehát ilyen hard gazdasági tényezők mellett, azért a kínai gondolkodásnak egy nagyon-nagyon erős részét képezi az, hogy hol vannak már meglévő, akár kulturális, vagy akár személyes kapcsolatok.
És Szegeden
a Konfuciusz Intézet pontosan már nagyon-nagyon régóta egy igen erős kapcsolattal rendelkezik Kína irányába, iskolába, így rátette Szegedet a kínai térképre már elég régóta, úgyhogy nagyon-nagyon erős volt ez a kulturális jellege, ami amúgy segítheti akár a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés, hiszen a Konfuciusz Intézetnek már vannak ilyen együttműködései. Másrészt pedig, hogy az akkumulátorgyártás az hol fog megvalósulni. Ugye legutolsó információink szerint Kínából fogják hozni az akkumulátorokat. Én ezt mindig kétkedve hallgatom, amikor erről nyilatkoznak különböző szakemberek, hiszen az nem véletlen, hogy Magyarországra ennyi akkumulátorgyár települ, hiszen a meglévő autóipari gyártó kapacitás mellé kell, hogy telepítsék az akkumulátorokat, tehát mivel nehéz, tehát egy-egy autóban ilyen a legkisebb ilyen 600 kiló, a legnagyobb ilyen 1 tonna, csak az akkumulátor,
wow.
Egy-egy, és ugye ha meg is nézzük például a súlyát ezeknek az autóknak, nem véletlen, hogy dupla annyi mondjuk egy elektromos autónak a súlya, mint mondjuk egy
ugyanabban
a méret kategóriában, majdnem dupla akkora a súlya. Már egy másfél tonna helyett egy ilyen 2,5-3 tonna mondjuk egy elektromos autónak a súlya, és ez az akkumulátorból jön. Tehát nagyon-nagyon nehezek ezek az eszközök, és nyilván ezeket a nehéz eszközöket.
Logisztikai költsége sokkal nagyobb lesz.
Hatalmas logisztikai költsége van, ezért települnek amúgy autógyárak közelébe az akkumulátorgyárak, és ugye meg kell itt említeni a Fóti tervezett akkumulátorgyárat, ami, hogyha jól olvastam, akkor a BYD-hoz köthető akkumulátorgyártási kapacitást akarna idehozni Magyarországra, és ugye azt tudjuk, hogy a BYD autókban amúgy saját akkumulátor van.
Tehát akkumulátorgyártók voltak, úgyhogy...
Igen.
Miért engednék ezt át? Az a fő tevékenységük.
És ez ugye nem is nagyon fog változni, ahogy a korábban is említettem, szemben a nyugati cégekkel, itt tényleg a geopolitika az egy nagyon-nagyon fontos szempont a különböző beszállítóknak a kiválasztásánál, úgyhogy őrzik is az innovációt, őrzik a különböző ilyen gépipari know-how-t, és emiatt amúgy csak és kizárólag a saját beszállítóikkal foglalkoznak. Én nem lennék meglepődve, hogyha egy BYD-hoz elég erősen köthető akkumulátorgyártási kapacitás megjelenne Magyarországon, hiszen Kínából ide szállítani az autónként 500-tól 1 tonnáig terjedő akkumulátorokat, az nem feltétlenül lenne gazdaságos, még azt figyelembe véve sem, hogy ugye, és akkor egy kicsit a makrogazdasági szempontjait megvilágítva ennek a beruházásnak, hogy egyáltalán miért jött ide ez a gyártókapacitás, azért Kínának még továbbra is vannak a jövedelem növekedés ellenére, és még vannak olyan területei, ahol jóval olcsóbban lehetne ezeket az autókat gyártani. De hogy miért kell, hiszen ugye az itt legyártott autókra nem vonatkoznának azok a Kínából érkező elektromos autókra.
Ami Amerikában máshogy van, ugye? Tehát ott a kínai gyártók belföldi telephelyeire is vonatkoznak extra költségek, és Európában ez meg nincs így.
Igen. Bár hogy a Trump megválasztását igen, követően majd hogyan változtatja meg a Kínával kapcsolatos kereskedelmi politikát, az abban szerintem még nagyobb a bizonytalanság.
Hát, mint... Figyelj, ha Teslások fogják írni, akkor meg is van a választunk, hogy az autógyártás tekintetében mi lesz.
Igen, e tekintetben az Európai Unióban ugye a közös piac égisze alatt nincs olyan szabályozás, ami az Európai Unión belül, legalábbis a Schengenen belüli gyártókapacitásokra is rátenné ezeket a vámokat, úgyhogy ezért is van itt, mert hogy az itt legördülő összes BYD-ra akkor nem vonatkozna az a büntető vám, amit az Európai Unió kiszabna ezekre az autókra. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen geopolitikai kontextust is érdemes figyelembe venni, amikor ezt a beruházást elemezzük, hogy egyáltalán miért ide és miért most, és ez hogy fog kiviteleződni.
Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen részletességgel megvilágítottad ennek a beruházásnak a gazdasági, geopolitikai és munkahelyteremtési részleteit. Ez volt az első Partizán Podcast Roadshow kihelyezett adásunk amúgy Szegedről, ahol a BYD gyárnak a városszervezési, ökológiai, környezeti és gazdasági hatásait jártuk körbe. Fogunk foglalkozni ilyen témákkal, és fontosnak tartjuk azt, hogyha van egy klímaváltozást érintő beruházás, akár pozitív, akár negatív, vagy akár nem eldönthető irányba, akkor a helyi szereplőket is megszólaltathassuk, hogy több információnk legyen erről. A BYD esetében itt még várunk információkra, de próbáltunk minden olyan témát körüljárni, ami releváns lehet. Tamásnak is köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.